A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk, úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése legyen Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat a 349. számú dicséret első versének eléneklésével, amely így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Istennek hozzánk szóló igéjét Lukács evangéliumának 24. fejezetéből olvasom, a 33. versre kezdődő igeszakaszt. Az említett helyről így szól hozzánk Isten igéje. És az emmausi tanítványok felkelvén azon órában visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak. Kik ezt mondták vala? Feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről. És mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondta nekik: békesség nektek. Megrémülvén pedig, és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak. És mondta nekik: miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. És ezeket mondván megmutatta nekik kezeit és lábait. Mikor pedig még nem hittek az öröm miatt, és csodálkoztak, mondta nekik: van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat, és valami lépes mézet, amelyeket elvett, és előttük megette. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását, és szent lelke munkája bennünk azt, hogy a elhitt igét meg is tudjuk cselekedni. Így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, húsvét másodnapján is a te győzedelmedért, amely köszönjük, hogy nem csak erre az ünnepre, hanem egész életünkre vonatkozik. Köszönjük neked, hogy feltámadásoddal hatalmasan Isten fiának bizonyultál, és köszönjük, hogy megmutattad, te magad vagy az élet ura. Ezért lehet reménységünk, Urunk, az, hogy minket is megszabadítasz bűneinkből, hitetlen életünkből, a bűneink rabságából, azért, hogy új életben járva neked éljünk és szolgáljunk. Urunk, mégis annyi akadály van bennünk, amely nem hiszi el, hogy te ilyen hatalmas, élő Úr vagy. Bocsáss meg, amikor a szemeinknek hisz a szívünk, és nem a te szavadnak és igédnek. Bocsáss meg, amikor csak ezt a földi dolgot látjuk, ami előttünk van, és nem a hit szemével tekintünk mindennapi eseményeinkre, életünkre. Megkísér bennünket az Urunk, hogy ne higgyünk a feltámadásban, ne higgyünk a te élő jelen valóságodban, hanem úgy cselekedjünk, ahogyan azt elképzeljük. Bocsáss meg, hogyha a tanítványok bűnébe esve valamit nem tartunk igaznak, mert nem értjük. A feltámadásról szóló örömhírt ők sem értették, és ezért nem is akarták elhinni. Mert másként cselekedtél, Urunk, mint ahogy azt elképzelték, kitalálták, és a nagy szomorúság a szívükben akadálya lett az igédnek való, szavadnak való hitben. Urunk, kérünk, óvj meg minket is ettől, és bocsáss meg, amikor így nem hiszünk a te szavadnak, de köszönjük neked, hogy a te szabadításod erre is vonatkozik. Felszabadítasz minket arra, Urunk, hogy halló füleket kapjunk, értő szíveket, amelyek igédet tartják igaznak, és nem azt, amit a mi fantáziánk el tud képzelni. Köszönjük, Urunk, hogy ma Isten tiszteleten is hirdeted ezt a csodálatos szabadításodat, és köszönjük, hogy egy szájjal, egy szívvel dicsőíthetünk téged a Szentlélektől indítatva. Kérünk ezt, munkáld is bennünk, hogy a hallott igére úgy válaszoljunk, hogy életünk megváltozik, benned bízunk, és neked akarunk élni, cselekedeteinket akaratodhoz igazítani. Kérjük, hogy ezt cselekedd meg ma is csodálatosan velünk, dicsőítsd meg a te szent nevedet közöttünk ma is kegyelmedből, szent fiadért. Amen. Hirdetem bűneink bocsánatát, ahogyan az megvan írva Ézsaiás próféta könyvének 44. fejezetében. Eltörlöm álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Tér én hozzám, mert megváltottalak. Amen. Testvérek, magasztaljuk Urunkat a 356-os számú dicséret eléneklésével, amely így kezdődik, felvírat áldott szép napunk, ma teljes szépvel végadunk. Jöjjetek, könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, amikor tanítványoknak megjelentél feltámadásod után, az első szavad az volt, hogy békesség néktek. Köszönjük neked, Urunk, hogy számunkra is ezt akarod hirdetni, és ezzel akarsz megajándékozni bennünket, és ha már miénk, akkor ezt a békés kapcsolatot akarod megerősíteni bennünk. Kérünk, Urunk, hogy ma is hirdetesd úgy az igét, hogy valóban megbéküljünk veled, és hozzátaláljunk, lássuk a te szabadításod, dicsőségét, nagyságát. Amen. Istenek hozzánk szóló igét a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből olvasom a 35. versre kezdődő igeszakaszt, mivel hosszabb igeszakasz, ezért a helyünket elfoglalva figyelmes szívvel hallgassuk. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem puszta magot, talán búzáét vagy más egyébét. Az Isten pedig testet áld annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek. De más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége. Mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. Így is van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké. Az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeiek ábrázatját is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölhet Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Kedves testvérek, Lukács evangélista olyan személy volt, aki nem volt szemtanúja Jézus életének, életében bekövetkező csodáknak. Nem látta, nem volt ott a többi tanítvánnyal együtt, később hallott róla. Ő maga számol be erről nekünk az evangéliumának elején, amikor azt írja az első versekben. Mivel hogy sokan kezdték rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek mi nálunk beteljesedtek, amint nekünk elénk adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, tetszett nekem is, aki elejtől fogva mindennek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak neked, jó Teofélosz. Ebből az önvallomásból kiderült tehát, hogy Lukács maga járt utána minden dolognak, amit az apostoloktól hallott, azaz megkeresett olyan embereket, akik szemtanúi voltak az eseményeknek, mert még akkoriban éltek, és látták, mi történt. Lukács alapos volt ebben a kutatásban. Mint Pál apostol munkatársa, nagyon sokat utazhatott, és pont ezért sok emberrel találkozhatott, beszélgethetett, alaposan végig gondolhatta, összehasonlíthatta az ő mondani valójukat, és végül azt a következtetés vonta le az evangéliumában, hogy minden megegyezik azzal a vallomással, amit az apostolok is a gyülekezetekben el szoktak mondani. A hívők elé adják. Az evangélista ugyanilyen alaposan és részletesen írja le azt is, amikor feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak és a velük lévő tanítványoknak. A lekcióként felolvasott lukácsi igeszakasz ezt a gondosságot alaposságot tükrözi. Lukács orvos volt, és mint ilyen, hadd fogalmazzak így, természettudós. Olyan szempontok szerint vizsgálódott Krisztus feltámadásával kapcsolatban, amely lehet, hogy egy egyszerű embernek nem jutna eszébe. Amikor leírja Krisztus megjelenését, akkor alaposan kitér arra a kérdésre, hogy milyen testben jelent meg ő. Még az sem söpri a szőnyeg alá, pedig hogyha nagyon propagandisztikus akart volna lenni Lukács, akkor elhallgatta volna, de nem hallgatta el, mert ő az igazságot akarta leírni, hogy az apostolok először azt hitték, hogy valami szellem jelent meg nekik, mikor Krisztust látták. Sőt, részletesen azt is leírja Lukács, hogy Jézus mind bizonyította be tanítványainak, hogy ő testileg van ott jelen közöttük. Tehát ő nem egy szellem. Először is felszólította őket, hogy érzékszerveikkel, úgy mint a szemükkel és a kezükkel győződjenek meg róla. Tapintsák meg az ő testét és azon az ő sebeit. Győződjenek meg, hogy testileg van jelen. Láthatták a csontját és a húsát. Ő maga mondja, hogy a léleknek nincsen húsa és csontja, amint látjátok, nekem van. De nehogy azt higgyék, hogy a szemük káprázik és becsapja őket, ezért felszólította őket arra, hogy fogjátok meg, tapintsátok meg az én kezeimet, hogy fizikai kontaktus is legyen. Az érzékszerveik számára tehát felfogható, megtapasztalható volt Krisztus teste. Aztán az is amellett szóló bizonyíték volt, hogy valóban Krisztus testileg állott előttük, hogy azon a testen ott voltak a sebek. Azok a sebek, amelyek a halál beálltakor is Krisztus testén voltak. Azaz a kezén és a lábain, mint a keresztre feszítettek testén szokott lenni, ott voltak a szögek helyei. Illetve az oldalán ott volt a lyuk, mivel a katona a dárdája hegyét beledöfte. Ez a seb már egyedi, ami az oldalán volt. Mert a megfeszítetteket nem szokták átszúrni. A evangéliumi beszámolók is arról beszéltek, hogyha nem halt meg valaki időben, akkor a lábát törték, hogy az egész testsúly ránehezedjen a kezekre, és hamarabb történjen meg a fulladás. Krisztusnál erre nem volt szükség, mert már meghalt. Csak a halál beálltát kellett bizonyítani oldalának átdöfésével. Ez a seb egyedi volt Krisztus testén. Ezek tehát megkülönböztető sebek is annak az ismertető jelévé lettek, hogy ő valóban testileg jelen van a tanítványok előtt. Végül pedig, hogy minden kétséget kizárjon Krisztus, megevett előttük egy darab sült húst és némi lépes mézet. Testvérek, ha eddig nem is hittek a tanítványok a szemüknek, utána kénytelenek voltak, hiszen a hús és a méz eltűnt valahová. És nem volt más magyarázat rá, mint hogy Jézus ette meg őket, aki valóságosan testileg van ott közöttük. Krisztus számos módon bizonyította az apostoloknak, hogy biztos tényen és tanúbizonyságon alapuljon az evangéliumi beszámoló, hogy ő testileg jelent meg nekik és támad fel a halálból. Miért fontos ez az orvos által készített beszámoló Krisztus feltámadásáról? És a korintusi gyülekezetnek írt első levélben Pál apostol miért hangsúlyozza annyira azt, hogy az emberi test feltámadása igenis valóságos lesz, ami Krisztusban, mint első zsengében már megmutattatott nekünk? Miért fontos, hogy nem csak a lelki feltámadás történt meg húsvétkor, hanem a test feltámadása is? Hát egyrészt azért, testvérek, mert a legtöbb vallás csak a lélek halhatatlanságát hirdeti és vallja, az emberi testről azonban lemond. Úgy szoktak arról beszélni, mint a bűn, a gonoszság forrásáról, aminek végleg pusztulnia kell, és az örökké valóságban nincs hely számára. Pál apostolt is az aténi filozófusok az Aerópagoszon addig hallgatták, amíg a fenkölt lelki dolgokról beszélt. De amikor a halottak testi feltámadásáról szólt, rátért erre a témára, némelyek elkezdték gúnyolni őt, mások pedig azért, hogy ne kelljen végighallgatniuk mondani valóját, azt mondták neki, majd még meghallgatunk téged, de felől később. Tudjuk, jó, mit jelent ez, soha többet ne akarunk erről hallani. A test feltámadása, testvérek, olyan bolondság az ember számára, amit nem tud az emberi agy elképzelni és elfogadni. Korunk liberális teológusai is tagadják azt, hogy az ember teste valaha is fel fog támadni, sőt azt is tagadják, hogy Krisztus bármikor is feltámadt volna. Szerintük Jézus feltámadása az apostolok képzeletében történt, és ők is csak képletesen beszélnek róla, ami alatt azt értik, hogy a Jézus feltámadása együtt él, és azt jelenti, hogy ő a tanításaiban továbbra is köztünk él. De testvérek, ennek a liberális elképzelésnek ellentmond, és megcáfolják a Biblia szemtanúi, úgy, mint az említett Lukács és Pál apostol is, és a későbbi kor hívő keresztényei is. A keresztény egyház mindig vallotta a test valóságos fizikai feltámadását. Gondoljunk csak az apostoli hitvallás megfogalmazóira, akik külön hitcikkelyként vallják meg azt, hogy hiszek a test feltámadásában. Az apostoli hitvallásban nem úgy került bele ez a tanítás, hogy általában hiszek a feltámadásban, külön hangsúlyozva van az eredeti latin szövegben is az, hogy a test és vér feltámadásában. És ezt a hitvallás, testvérek, azóta is így mondjuk. Mi is minden alkalommal, mikor elmondjuk az úrvacsora alkalmával és a keresztségkor, valljuk a test feltámadását. Miért kell erről beszélni, hogy a feltámadás az emberi testre is vonatkozik? Azért, mert a húsvéti eseményeknek, nekünk hívőknek nem csak olyan értelemben van üzenete és örömhíre, hogy lelkileg újjászülethetünk. Ez természetesen fontos és lényeges, hogy új életet élhetünk már lelkileg ebben a földi életben. De hadd fogalmazzam így, hogy nekünk húsvét azt a reményt és váradalmat is megadja nekünk a jövővel kapcsolatban, hogy Isten új testet fog nekünk majd teremteni és ajándékozni a feltámadás napján. Ez nem csak azért fontos, mert jelenlegi testünket a bűn tönkre teszi, és Isten ehelyett ígér nekünk egy mennyei lelki testet, hanem azért is, testvérek, mert meghatározza a jövőképünket. Az, hogy hogyan, milyen formában fogjuk mi megélni az örökké valóságot. Mit várunk e felől? Másrészt azért is fontos a test feltámadásáról külön beszélnünk, mert Isten az igében azt jelenti ki nekünk, hogy ő teljes, azaz testre és lélekre kiterjedő megváltást készített számunkra. És ő, hadd fogalmazzak így, nem akarja ellelkiesíteni a kereszténységet úgy, ahogyan azt sokan teszik, hogy tagadják a test feltámadását. Az ember test és lélek egysége. A test lélek nélkül nem teljes ember, halott. Ahogyan a lélek sem teljes ember a test nélkül. A bűn a teljes emberi természetet megrontotta. A test gyengesége, romlandósága, halandósága, mind a bűn következményei. Ha a testet nem váltja meg Krisztus, akkor ez azt jelenteni, hogy a halált nem tudta teljesen legyőzni, mert csak a lelket mentette volna meg, de a test az elveszett. De ez lehetetlen dolog, testvérek. Ez lehetetlen, mert Krisztus teljes győzelmet aratott a halál felett, és minden erői felett. Ő az egész emberi természetet megmentette, amihez a test is hozzátartozik. Amikor az atya feltámasztotta a fiút, új testet teremtett neki, ami az örökké valóságra készült, nem erre a földi életre. Mert Isten azt akarja, ahogyan az 1 Korintus 6:20-ban is olvassuk, hogy dicsőítsük őt testünkben és lelkünkben, amelyek az övéi. Ha már azt akarja, hogy ebben a romlandó testben is őt szolgáljuk, mennyivel akarja, hogy az örökké valóságban is egy még dicsőségesebb bűn nélküli testben ezt tegyük. Mert Isten nem csak lelki imádatot, hanem testi szolgálatot is vár tőlünk. Azt akarja, hogy ne csak érzelmeink és gondolataink legyenek, hanem mozduljon a kezünk, a lábunk, nyíljon ki a szánk, és szolgáljuk őt teljes valónkkal. Jézus életünkben a test romlottsága miatt gyakran nem tudunk Istennek teljes lényünkkel szolgálni. Jelen életünkben sokszor megakadályoz minket a bűnös test. Egy betegség, egy gyengeség, egy testi kívánság megakadályoz abban, hogy testileg dicsőítsük Istent. A test feltámadásának reménysége arról is szól, hogy az örök életben olyan testünk lesz majd, amely nem fog minket meggátolni az Úrnak való szolgálatban, hanem az ő dicsőségére lesz. Sokaknak azonban elképzelhetetlen az emberi logika szerint a feltámadást, a test feltámadása. Ezért Pál apostol az alapigénkben felolvasott szakaszban részletesen beszél erről a dologról. Nem ő maga találta ki a fantáziáját használva, amit erről a témáról mond, hanem az Úr mutatta meg és jelentette ki számára ezeket a dolgokat. Nézzük sorjába, hogy miket is mond. Az első dolog, amit nehezen hiszel az emberi szív és fog fel az értelem, hogy a rothadás folyamata valami új kezdetét jelenti. Hogy valami, ami elrothad, abból valami születni fog. Mi úgy gondoljuk, hogy ami elrothad, az a pusztulás felé halad, és az meg fog semmisülni. Ezért mondjuk azt, hogy a porrá lett emberi testek nem lehetnek valami újnak a forrásai. Pál apostol ezt egy természetből vett hasonlattal cáfolja meg. Azt mondja, figyeljetek a növényi magokra. Amikor a földbe kerülnek, nem elrothadnak és meghalnak. Mégis az új növény, mint például a búza, ebből a megrothadt magból nő ki. Ezek a magok tehát új életnek a forrásai lettek, bár mondhatni, hogy maguk meghaltak. Ez az első dolog, amire Pál apostol felhívja a figyelmünket. Ne legyen akadály az, amit látunk, hogy mi történik a földi világban a testünkkel. Mert abból származhat új élet. A második az, amit szintén nehéz elhinni az embernek, hogy valami földiből, valami porból egy teljesen új, tökéletes mennyei keletkezik. Minőségében más jön létre, mint korábban volt. De ez, mondja Pál apostol, nem meglepő. Azzal érvel ugyanis, hogy amikor vetünk, nem azt a testet vetjük el, ami ki kell, hanem teljesen más testet, a magot. A mag nem úgy néz ki, mint a kikelt növény. Teljesen más a formája, és más jellemző rá. Ami abból ki kell, az teljesen új test. Ezért mondja az apostol, abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem puszta magot, talán búzáját vagy egyebét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Látjuk tehát, testvérek, hogy Pál apostol mint mutat rá arra, hogy a természetben sem idegen az a folyamat, amihez hasonlítható, nem egyezik meg vele, de amihez hasonlítható a feltámadás. De sokak ellenkeznek a mai napig is azzal, hogy lesz testnek feltámadása, mert nem tudják elhinni, elfogadni azt. És gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek a teste megégett, hamvait szétszórták, vagy még régebbi korokban testrészeiket szétvágták, és a világ 4 égtájára küldték szét, vagy vízbe fulladtak, régen haltak meg, és már porrá lettek, és meg tudjuk sorolni a kifogásainkat. Mi lesz azokkal a testekkel, akik mondhatni teljesen elpusztultak? Erre a kérdése, én is egy kérdése hadd feleljek. Testvér, olyan kicsiny Istennek, Istenünk lenne, aki ne lenne képes testünk szétesett atomjait ismét egybegyűjteni és összerakni? Ő, aki kitalálta az emberi test minden apró részletét, egészen az atomokig, ne lenne elég mindenható és mindentudó, hogy ismét összeszerkessze azt, ami szétesett? Ezért kell próféta könyvének 37. fejezetében egy látomásról olvashatunk, amely többek között arról szól, hogy az Úr halott emberek csontjait ismét összeilleszti, húst, inakat, bőrt ad rájuk, és élő embereké teszi őket a Szentlélek által. Vajon ő erre ne lenne képes? Amikor a feltámadásról van tehát szó, akkor nem csak a hogyan a kérdés, hogyan lehet ezt fiziológiailag megmagyarázni, hanem elsősorban az, hogy hiszed-e, és igazán tiszteled-e te az Istent? Elfogadod-e, hogy a feltámadással kapcsolatban nem az a lényeg, hogy te minden egyes apró részletet felfogj és megérts, hanem hogy hidd, hogy Isten bámulatos és rejtett hatalma megteheti azt, amit mi nem fogunk fel teljes valójában. Nem kell nekünk mindent tudnunk. Korunk egyik betegsége ez, hogy azt hiszük, hogy nekünk mindent értenünk kell. Nem. Az emberi értelem korlátozott. Az a kérdés, hiszed-e Isten hatalmát, és féled-e őt? Nem volt véletlen az sem, testvérek, hogy senki nem volt szemtanúja a feltámadás pillanatának. Annak a pillanatnak, amikor a sírban Krisztus teste átváltozott lelki testé. Ez egy titok maradt mindenki előtt. A tanítványok már csak a végeredményt látták, a feltámadt Úr testét. Isten szándékosan hagyta meg a hit tárgyául a test feltámadását, hogy hitünk ne látáson alapuljon, hanem Isten szaván és ígéretén és az ő hatalmán. De folytassuk azzal, amivel Pál apostol is. Térjünk rá arra, hogy milyen változáson megy át az emberi test. Miben fog különbözni a mennyei testünk a jelenlegitől. Három fő dolgot hadd emeljek ki abból, amit Pál apostol mond. Először is a jelenlegi testünk romlandóságnak van alávetve. De mondja az ige, a mennyei test romolhatatlan lesz. Úgy gondolom, hogy a romlandóságot nemigen kell bizonygatni, testvérek, mindennapi tapasztalatunk. Az emberi szervezet idővel fokozatosan leépül. Fogak és hajszálak hullanak, a szemlátása meghomályosodik, az izmok elerőtlenednek, a belső szerveink már nem úgy működnek, mint régen, ahogyan kellene. Itt is fáj, ott is fáj, sorolhatnánk, testvérek. Minden arra mutat, hogy közeledik a halál. Beteljesül az isteni átok, hogy a por visszatér a földbe, amiből vétetett. De a feltámadás utáni testünk, ígér Isten, romolhatatlan lesz. Évszázadok, évezredek jönnek-mennek majd, de a testünkön változásnak semmi nyoma nem lesz. A fogak megmaradnak. A testen nem lesz látható nyoma annak, hogy mennyi idősek leszünk. A halandóság nem lesz többé ismert fogalom, mert a halálnak nem lesz többé hatalma rajtunk. Jelenlegi testünk minden porcikája arról beszél, hogy port a pornak, feltámadt testünk viszont azt fogja visszhangozni, hogy halhatatlanság, romolhatatlanság. Mert Isten ezzel ékesíti fel. Másodszor azt ígéri Isten, hogy elvettetik gyalázatosságban,
feltámasztatik dicsőségben.
Többen használták ennek az ige szakasznak magyarázatára az alábbi képet, hogy nézzünk meg egy hernyót. Nem a legszebb teremtmény, kúszik, mászik, rövid kis élete során igyekszik megszerezni minden táplálékot, innivalót, és csak nagy nehezen jut előre. Nem ér el nagy eredményeket és látványos dolgokat. Végül egyszer csak megáll, többé nem mozdul, begubózik, elalszik és mozdulatlan marad. Ilyen az emberi élet, amíg nem jön a feltámadás. És akkor a gubó elvétetik, egy teljesen új lény jelenik meg, színpompában úszó csodálatos szárnyakkal, és elrepül a magasba. Az emberi test magán viseli a bűn gyalázatát, és minden porcikája arról beszél, hogy Isten elleni vétkeink milyen következményekkel járnak. A feltámasztatott test azonban mennyi dicsőségben fog úszni. Olyanban, amelyet ma még nem láthatunk, de amely egyértelműen hirdetni fogja, hogy ki annak teremtője és ura. A harmadik nagy változásról így ír az ige. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Tudjuk jól, mert saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy mit is jelent az erőtlenség. Az emberi munkának korlátai vannak. Nem vagyunk képesek a végtelenségig dolgozni, nap végére, ha nem korábban elfáradunk, elfogy az erőnk, a testnek pihennie kell. Nem tudunk mindent megmozgatni. Korunk vívmánya, hogy az ember nagy munkagépekkel, erőgépekkel mozgat meg hegyeket. Mikor kicsinyek vagyunk, gyermekek, kevés erőnk van. Az élet delején azt szoktuk mondani, hogy erőnk teljébe vagyunk. Aztán fokozatosan csökken teljesítő képességünk, és van, amikor a halál úgy következik be, hogy végelgyengülés, teljes erőtlenség lesz úrrá a testen. De a lelki test tele lesz erővel, olyannal, amely Istenhez méltó. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent, hogy mik lesznek a határai, hogy mire leszünk képesek, mivel ez a titok még előttünk van. De ha Isten megígéri, hogy az erőtlen testünk erőben fog feltámasztatni, akkor higgyük el, hogy ez így lesz. Akkor mindezeket az erőtlenségeket már nem fogjuk tapasztalni. Látjuk tehát, testvérek, hogy mennyivel lesz dicsőségesebb a feltámasztatott testünk a jelenleginél. Hisszük mi ezt, hogy a feltámadás csodájához ez is hozzátartozik, hogy megváltó Urunk a testünket is megváltotta. Még egy dologra hadd térjek ki, mert fontos, hogy megértsük, amit Pál apostol így ír. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. Így is van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké. Az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr mennyből való. Miről beszél itt az apostol röviden? Arról, hogy mi élteti a testet, a földit és a mennyeit. Mózes első könyve szerint Ádám, az első ember, olyan lelket kapott, amely a testet fizikailag élteti. Ez a lélek közvetíti az életet Isten és a test között. Ezért tudunk mozogni, ezért tudunk biológiailag élni. Ha a lélek elvétetik, a test összerogy és meghal. Ez az érzéki test. A lelki testben azonban már másként van. Krisztus a szent lelket adja nekünk, aki nem közvetíti az életet a test felé,
hanem maga az élet. Ő az életnek a forrása. És ezért lesz a mennyei test is igazán élővé. A két test között pedig nagy a különbség. Azt mondja Pál, hogy az érzéki testet földinek hívjuk. Minden gyarlóságával együtt. A másik, mivel az Úr is onnan való, mennyei. Ádám volt az első ember, aki földi testet kapott, ami a bűn miatt megromlott. Krisztus pedig az, aki az emberiség közül elsőként mennyei testet kapott. Ő lett nekünk úgymond második Ádámunká, mondja Pál. Ugyan tehát minden ember ősének mondhatja Ádámot a származás jogán, ugyanúgy a hívők, mint egy ősünknek vallhatjuk Krisztust a feltámadás jogán. Látjuk tehát, testvérek, hogy húsvét csodájában, a feltámadásban Krisztus mint lett első a feltámadottak közül, és mint lettünk mi őtőle valók, még a testben is. Megkérdezhetnénk, hogy mi lesz a nem hívőkkel. Ők milyen testben támadnak fel? Pál apostol az üdvözülők testével foglalkozik csak ebben az ige szakaszban, de egy alapelvet kimond, hogy a mag meghatározza azt, ami ki kell belőle. Ha valami földi, akkor földi fog megszületni belőle, ha valami mennyei, mennyei test jön belőle. Ha Krisztusban hiszel, akkor ő hozzá hasonlóvá tesz majd mennyei atyánk. Aki pedig testnek és vérnek vet, istentelenül él, ahhoz hasonlót fog majd aratni az örökké valóságban is. Ez jelenleg még titok előttünk, hogy pontosan milyen lesz az elkározók teste, ne is foglalkozzunk vele. Minket nem erre buzdít az ige, hanem arra, hogy nézzünk Krisztusra. Inkább tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy mi haszna van a test feltámadásáról szóló tanításnak ránk nézve jelen életünkben. Néhány rövid választ hadd adjak erre. Először is Krisztus feltámadásának újabb aspektusát, jelentőségét kell benne látnunk. A feltámadás kapcsolatban a halál legyőzetését szoktuk emlegetni. Igen, a lelki halálét, amiről sokat beszélünk, ezért most hadd ne térjek ki rá, de a halálnak testi következményei is vannak. És hogy mit jelent a halál legyőzetése, erre kevesebbet szoktunk kitérni. Ez a bibliai fejezet részletesen elmondja, hogy mit jelent ez. A halál legyőzésekor annak munkái, erői, úgy mint a romlás, az erőtlenség, a gyalázatosság, ezek győzetnek le végkép, amelyek most még harcolnak velünk, akadályoznak minket, azok meg fognak majd szűnni, mert legyőzetnek végleg. Ezeket pedig azért fontos tudnunk, testvérek, mert Krisztus győzelme nagyságának megértéséhez közelebb visz minket ez. Teljesebbé teszi a test győzelme felett aratott hitünk azt a képet, hogy mekkora is ez a győzelem. Hogy nem csak lelki, hanem testi is. Másodszor a test feltámasztásának elhívése az elbukott ember tökéletes helyreállítása miatt is fontos. Krisztus dicsősége ugyanis nem csak a lelki dolgokban fog kifejeződni csupán. Elsősorban lelkiekben, igen. De a testiekben is. Isten az embert a maga képmására teremtette. Ez fölként lelkieket jelent, és a lelkiekben mutatkozik meg. De hadd fogalmazok így, testvérek, hogy nem csak a lelkiekben, hanem az ember teljes lényében, lelkében és testében is megjelenik ez a dicsőség. Isten nem úgy teremtette az embert, hogy csak a lélekben legyen istenképű, hanem testileg is, nem Istenre hasonlított, mert ő lélek, de mégis a testi megjelenésében is dicsőítette Istent. Ezt a bűnnel elveszítettük, de az örök életben mindennek Istent kell dicsérnie, még a testeknek is. Ezért Krisztus ezt az állapotunkat fogja majd visszaállítani. Ezt az egységet a lélek és test között. Harmadszor a hívőknek szükséges a feltámadás reménységének fényében átértékelnék a halállal kapcsolatos gondolataikat és nézőpontjukat. Húsvét fényében számunkra, a hívők számára testvérek, testvéreinknek az Úrban hívők halála magvetésé lesz, hadd fogalmazzak így. Most hadd mondjak egy furcsát, tudom, hogy furcsán hangzik, de a temetőknek számunkra nem a végső búcsúzás helyének kellene lennie, hanem inkább olyannak, mint egy szántóföldnek, amelyből majd az új élet életek fognak előjönni. Nem a szomorúság helye, hanem a feltámadás reménységének a helye. Akik hitben haltak meg, azoknak feltámadását várjuk. Mennyivel másabb, testvérek, egy szemétdombot nézni, és egy szántóföldet, amiről tudjuk, hogy a mag ott van benne. Egy porhalmazt, vagy pedig az élet eljövendő helyét. Végül pedig nem utolsó sorban azért beszél az ige a test feltámadásáról, hogy Isten iránti hálára indítson minket. Ugyanis testvér, személy szerint te és én mi leszünk azok, akiknek ilyen testet fog adni Isten. Velünk fog a feltámadás megtörténni. Ez a mi jövőnknek az ígérete. Nem a sír, hanem a feltámadás, az igazi távlat. Isten számos felbecsülhetetlen ajándéka közül a mennyei test lesz az egyik, amit már előre is megköszönhetünk neki, és reménységünk tárgyát képezheti. Krisztus halálával megölte bűnös óemberünket, akihez a bűnös test is tartozott. Feltámadásával pedig első zsengije lett azoknak, akiket Isten fel fog támasztani az ő eljövetelének napján. A húsvéti örömhír és a páli buzdítás arra késztet minket, hogy várjuk őt reménységgel vissza, dicsőítsük őt győzelme nagyságáért, csodálkozzunk rá mindenható hatalmára, és adjunk hálát neki minden ő ajándékáért, végtelen kegyelméért. Kívánom, hogy ilyen dicsőséges feltámadás önnek örvendező, és ezt ünneplő húsvétunk legyen, de hadd mondjam így, életünk, reménységünk és várakozásunk. Így nézzünk előre, és dicsőítsük Urunkat azért a győzelemért, amit lehet, hogy jelenleg nem látunk még magunkkal és szeretteinkkel kapcsolatban, de amely bizonyos, mert Krisztus húsvétkor feltámadt. Válaszoljunk az ígére a 347. számú dicséret 4. versének eléneklésével, amely így kezdődik: sőt, hiszem, hogy egy tört cserép edény lehend még egyszer épp. imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, győzelmed nagyságáért, amelyet fel se tudunk teljes mértékben fogni, de nem is kell, hanem elég elhinnünk, hogy te végső győzelmet arattál a halál, a bűn és minden ellenséged felett, és hogy ebben a győzedelemben minket is részesíteni akarsz, Urunk, az külön kiváltság és kegyelem. Köszönjük ezt neked. Urunk, segíts elhinnünk a test feltámadását. Ne pusztán megérteni akarjuk és azt hinni, nem bízni benned, mint gyermek az atyában, mint tanítvány a mesterében, mint teremtmény a teremtőjében, aki képes a legkisebb atomokat is ismét összeszerkeszteni. Kérünk add, hogy ilyen hatalmas Úrnak hadd higgyünk, valljunk tégedet, és már ebben a földi életben legyen ez reménységünk, hogy a földi test halálával nem ér véget vándorutunk, mert lesz feltámadás, lesz dicsőséges élet, te benned és te veled. Urunk, addig is kérünk, támasz fel bennünket lelkiekben, éltess minket napról napra, hogy küzdve a bűnnel, küzdve elsősorban saját szívünk családságával, valóban igédre támaszkodva, és az örök élet fényében, annak árnyékában hadd éljünk. Kérünk, hadd legyen számunkra ez valódi vigasztalás a gyász idején, de legyen örömteli reménység, olyan ajándék, amit ismét tőled kaphatunk majd, amiért neked adunk hálát, és téged dicsőítünk. Kérünk, Urunk, hogy segíts ebben a földi életben még, ebben a földi testben küzdeni magunkkal, gyengeséggel, erőtlenséggel. Köszönjük, hogy ezek közepette is megtartasz, tenyereden hordozol minket. És köszönjük, hogy lélekben megerősítesz, szilárd alapra, fundamentumra állítasz minket, aki te magad vagy. Kérünk téged, hogy családi életünk, munkánk, barátságaink, itt a gyülekezetben töltött időnk, minden erről beszéljen, hogy te élő és feltámadt Úr vagy, és mi ilyen Úrban hiszünk, és neked vagyunk szolgáid és gyermekeid. Köszönjük neked, hogy minden napon velünk maradsz, lelked által, világ végezetéig, ahogy megígérted, vagy amíg magad mellé veszel minket, és hogy egyszer majd valóság lesz számunkra, hogy a tanítványok is valóságosan megláttak téged, hogy mi is majd szemtől szembe láthatunk. Kérünk, Urunk, őrizd meg addig is gyülekezetünket, egyházunkat, hirdettesd igédet, adj abban való hitet, hadd adjunk neked igazat. Kérünk, hirdettesd az evangéliumot országszerte, adj magyar népünknek hozzád térést bűneinkből. Könyörgünk, Urunk, a családjainkért. Köszönjük, hogy az ünnepek alatt együtt lehetünk, de köszönjük, Urunk, hogy azon kívül, hogy egymásnak örvendezünk, a húsvéti evangéliumnak is. Kérünk téged, maradj kegyelmeddel velünk, és járass bennünket lelkiekben új életben, és ha a test erőtlen, ebben az erőtlenségben mutasd meg a te kegyelmed nagyságát, amely legyőzi azt, amely téged dicsőít minden fájdalom és nehézség mellett is. És most úrvacsorára készülve, Urunk, erősíts minket a benned való hitben, irántunk való szerelmed bizonyosságában, és hadd add, hogy dicsőítsünk téged egy szívvel, egy szájjal, életünkkel, hitünkkel, tetteinkkel, mert méltó vagy rá, megöletett bárány, hogy védj tisztességet, dicsőséget, hatalmat és erőt. Amen. személyes imádságainkat vigyük Isten színe elé, imádkozzunk csendben. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 443. számú dicséret második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik. Kijelentéd irgalmadban, szentséges végvacsorádban.
Így szól az Úr, megváltom őket a Seol hatalmából, megmentem őket a haláltól. Hol van a te veszedelmed, ó halál? Hol van a te romlásod, ó Seol? Amen.